Sziasztok!
Ez itt a Mesélj Anyukám,
az Éva magazin minden hétfőn új adással jelentkező podcast műsora,
amelyben anyák mesélnek, de nem csak anyáknak, és nem csak anyákat érintő témákról.
Én Zubor Rozi vagyok.
Én Andrész Timi.
Én pedig Lugosi Dóri.
Vágjunk is bele, lássuk, vagyis halljuk, mi a mai témánk.
Egyre többször foglalkozunk a fenntarthatósággal mi is. Nem véletlen. Ez már nem divathóbort, nem egy jópofa közösségi médiás kihívás. A változásra való hajlandóságon a mi és a gyermekeink, utódaink jövője múlik.
És ahogyan mi tanuljuk, sok esetben újra, hogyan legyünk fenntarthatóak, úgy tanítjuk a gyermekeinket is. Legalábbis próbáljuk, mert a folyamat közben sok a kérdés, a mi részünkről is, de tapasztalat, hogy a legjobb kérdéseket a gyerekek teszik fel.
2021. szeptemberétől már 218 iskolában tanulhatják a diákok a fenntarthatóságot, mint tantárgyat. 2024. májusában pedig akár a választott érettségi tantárgyuk is lehet. Az új tárgyról, amelyhez a Zöld Föld névre hallgató tankönyvcsomag és kerettanterv is készült, a tantárgy bevezetését kezdeményező Kékbolygó Alapítvány munkatársa Krakó Ákos mesél.
Hogyha ez beépül a mindennapunkba, hogyha ez rutin, akkor nem kell arra figyelni, hogy példát mutassunk, mert úgyis azt látja, hogy szelektíven gyűjtjük a szemetet, vagy hogy minden hónapban elmegyünk egyszer a csomagolásmentes boltba, és ott vásárolunk be. Úgyhogy ez nem tanítás, hanem ezt veszi át nyilván életmódszerűen.
Minden iskolának ez a lehetősége megvan, hogy a szabadon választható óra terhére beteheti például a fenntarthatóságot, és akkor az óra rendben lesz, heti egyszer-kétszer találkoznak a diákok ezzel a tárgyal. Nagyon sok ismerősömtől hallom, hogy a gyerekük szól rá a szülőkre, hogy mi miért nem gyűjtünk szelektíven. Én valamiért azt gondolom, hogy ez a közeljövőnek a megoldása, tehát a gyerekek fogják tanítani a szülőket. Engem olyan dolgokra tanítanak a gyerekeim, hogy sokszor leesek a székről. Én most még bizakodó vagyok, és hogyha a gyerekeimre nézek, akkor azt mondom, hogy ha őket jól neveljük, akkor... Tehát én azért azt gondolom, hogy nekik még lesz jövőjük.
Én nagyon szerettem volna ebbe a beszélgetésbe a Barkát elhívni, de sajnos a családi okok miatt nem tudott eljönni bele, szerintem ő, mint így az Éva magazin öko anyukája, öko mamia, szerintem nagyon jó lett volna ide ebbe a beszélgetésbe, de sajnos nem sikerült. Viszont amikor így készültem az adásra, akkor azért kicsit így eszembe jutott, hogy mennyire sokat változott a világ csak azóta, hogy mi is felnőttünk, és mi is szülők lettünk, mert hogy amikor én gyerek voltam, akkor ez nem volt annyira téma, ez az egész fenntarthatóság, és az ilyen teljesen evidens volt. Egyébként a legtöbb ilyen élmény a nagyszüleimmel kapcsolatos, az így teljesen evidens volt, hogy ők komposztálnak, bár akkor ez így nem volt kimondva, de hogy így tudjátok, így el volt különítve a szemét, vagy ugye ők falul laktak, és akkor így minden egyszerűen újra volt hasznosítva, akkor nem volt az, hogy hozzájuk hetente háromszor jön a kukás például, hanem így mit tudom, hogy hetente egyszer volt, és szerintem nekik hetente egyszer volt annyi szemetük, még amikor mi ott voltunk akkor is, mint mondjuk nekünk lehet, hogy egy nap alatt. És ugye ez annyira durva, hogy mennyire sokat változott a világ, és én a mamámmal nagyon sokat szoktam beszélgetni, hogy ő neki, tudom én, ilyen 30-40 évről vannak meg dolgok. Ez, tudjátok, ez a majd jó lesz valamire, és tényleg sok esetben jó, míg mi meg egész máshogy gondolkozunk, mi próbálunk mindent így kiszelektálni, meg eltávolítani otthon, meg ami nem kell, így tudjátok így kidobni. És hogy milyen érdekes, hogy csak 20-25 év telt el, és most már ott tartunk, hogy ez tényleg ilyen tudatosan oda kell figyelnünk arra, hogy mit teszünk, hogy ez majd a jövőnkre hatással lesz. Nektek van ilyen élményetek a gyerekkorotokkal kapcsolatban?
Hát, ahogy most mesélted a nagymamádat, nekem beugrott egy emlékkép az én nagymamámról, ahogy felvágja a tejes zacskókat, és abból ilyen szőnyeget készít, vagy ilyen mi az, ilyen lábtörlőt a bejárati ajtó elé. Ez megvan nektek, hogy nem. Így készítettek ilyeneket? Igen, az én nagymamám az nagyon ilyen ökoharcos volt, már 30 évvel ezelőtt is, ő is ilyen nagyon elrakodós volt, és nagyon jól rendszerezte a dolgokat.
Nem, arra emlékszem, hogy esővíz volt gyűjtve, az egész udvarkert teli volt, ilyen nagy hordóik voltak, és gyűjtötték az esővízet, azzal locsoltak, vagy egyébként a teljes dobozt azt megtartották, és az például most még a családban is az Anna Déding megtartja, és akkor utána abba pakolálsz el dolgokat.
Az nekünk is a anyukám, illetve hát a mama a fényképeket teszi el ezekbe a tök jó dobozokba egyébként, mert tök jól néz ki. Rá van írva, hogy melyik évjárat. De nekem a mamámról az van meg, hogy a nejlon zacskót hajtogatja össze, és a nagy dobozba, és a mai napig mindig mondja, ha van zacskód, akkor hozzad nekem.
Igen.
Jó, mama, nincs.
A kekszes zacskót elrakta, és akkor utána, amikor feldolgozta a babot, akkor abba fagyasztotta, nem? Vagy a papír zsebkendős zacskóba.
Nem tudtak mit kezdeni azzal a kifejezéssel, hogy dobd el kultúra, leginkább azért, mert mondjuk olyanok voltak az anyagi lehetőségeik, vagy olyan volt a kínálat körülöttük. De képzeljétek el, mennyire érdekes, hogy elfelejtettük azt a szót, pedig, ha úgy tetszik, a fenntarthatóságnak az egyik sarokköve lehetne, idénygyümölcs. Mondjuk egy idénygyümölcs. És ők tudták, hogy júniusban földi eperterem, vagy szamócaterem, akkor szamócát eszünk, az almára meg majd kell várni szeptember közepéig, és amikor viszont alma volt, akkor nem akart egyébként senki földi epret kitenni az asztalra, egészen egyszerűen azért, mert a természet tökéletesen beállította, hogy például ezeknek a gyümölcsöknek idénye van. Na most onnantól kezdve, hogyha bennünk megfogalmazódik októberbe vagy novemberbe a földi epernek az igénye, azon túl, hogy itt a mi égövünkben ez hát finoman szólva is nehezen kivitelezhető, ezért a legnagyobb egyszerűséggel lemegyünk egyébként egy közértbe, és a világ ki tudja melyik pontjáról jó nagy ökológiai lábnyommal megtermelt és ideutaztatott gyümölcsöt esszük. Tehát valóban a szüleink, dédszüleink azok jócskán előttünk jártak.
Teljesen más, és emlékszem, hogy főzték a lekvárt, mondjuk az eperlekvárt. Ők azt mondták, hogy akkor ami megmarad, meg ami már túl sok, akkor abból lekvárt készítenek, hogy úristen, ez jut eszembe, hogy a mamáiknál kettő kamra volt, meg spejz. Meg akkoriban ez a helység, ez ilyen minden lakásban volt. Most, manapság, nekünk már a mi lakásunkban nincsen kamra, nektek van.
Tudjátok, mi szeptemberben költöztünk, és a mi lakásunkban képzeljétek el, hogy kettő is volt.
Jaj, de jó.
És az egyik falát azt kivertük, hogy nagyobb legyen az étkező rész. De pont a hétvégén mondtam a férjemnek, hogy kezdek rájönni, hogy miért volt kettő kamrájuk, mert az egyiket azt mi is használjuk, ugye napi élelmiszereket ott tárolom bent, de hogy a másikban valószínű, hogy ott voltak a lekvárok, befőttek, szörpök elrakva.
Igen, nektek van.
Nekünk van. Én mondtam, hogy nekem az kell.
Mi magunk is úgy kerestünk házat, hogy legyen egy, kettő, aztán szépen lassan kialakítottunk egy harmadikat, tehát van ilyen, de amúgy csak leragadtunk, és nem probléma, csak az élelmiszerekről beszélünk, de hogyha belegondoltok, és akkor lehet ez az élményfelidézésnek a következő köre, hogy a szüleinktől, nagyszüleinktől, ti biztosan láttatok olyat, hogy elromlott, javítassuk meg.
Igen.
Az idén gyümölcsök utáni topik, meg a kamra utáni topik. Tehát itt van ez a kis rádió, mondhatom talán a nevét, mert már nem gyártják, itt ez a Szokol, ez elromlott, és volt egy ember, akihez el lehetett vinni, mint ahogy el lehetett vinni a tévét is, meg el lehetett vinni a különböző ilyen háztartási kisgépeket, és azt mondani, hogy tessék megnézni, elromlott. Most egyrésztről az időt nem akarjuk rászánni, gyorsan tegyük hozzá, hogy iparos vagy mester sincsen már, aki ezeket javítaná, de ami ettől sokkal fontosabb, szándékosan úgy gyártják most már ezeket az eszközöket, hogy egészen egyszerűen ne lehessen javítani, vagy hogyha lehet is javítani, olcsóbb legyen egy újat venni.
Igen, ezt akartam mondani, hogy egyszerűen átváltozott így a nézőpontunk, és sokszor lehet azt hallani, hogy hát ennyiből veszek egy újat már, és akkor nem megjavítatjuk, hanem újat veszünk. Ez valahogy átállt a fejünkben az őseinkhez képest.
Igen, sajnos. Én múltkor a második kerületbe, kézzétek el, láttam egy cipészt, de ilyen nagyon helyes volt, ilyen rendes kis, nagy, kirakatos, és ott volt, az, tudjátok, ilyen kis, ilyen olivazöld munkás köntösében, és ott csinálta a cipőket, és így annyira meglepődtem, hogy már egyébként így a szemünk ehhez hozzá sincs szokva. Mert hogy tényleg így az van, hogyha elromlik egy cipő például, akkor tényleg azt fogod kidobod, de mondjuk egy ilyen drágább elektronikai dolognál, egy mosogatógép, vagy bármilyen, tényleg egy kicsike alkatrész sokszor annyiba tud kerülni. Szóval egyébként nagyon aljas ilyen szempontból az egész világ, meg nagyon-nagyon rosszul ki van találva, mert hogy lehetne egy kicsit olcsóban, és akkor tényleg az emberek megjavítatnak, hiszen sokkal nagyobb macera.
Ez a világ kitermelt egy új munkakört. Nem biztos, hogy pontosan mondom, és a minket hallgatók lehet, hogy majd felszisztelnek, de körülbelül a feladata az az, avulási mérnöknek hívják, akinek az a feladata, hogy úgy tervezzen meg bizonyos dolgokat, hogy az egészen biztosan elromoljon. Nyilván itt ilyen nagy értékű autóknál például, ott benne van az, hogy az a cső, ami belekerül valahová, az egészen biztosan 3 év múlva elromoljon. Tehát véletlenül se legyen olyan, hogy 6 vagy 7 vagy 10 évig működik, holott a technológia az adott lenne arra, hogy 10 évre adott esetben akár garanciát is vállalhassanak rá, mert hogy annyira jól meg tudnák csinálni, csak abban nincs üzlet, abban nincs pénz.
És ráadásul minden a garancia lejárati ideje után 3 nappal.
10 nappal,
igen.
Na, erre mondja valaki, hogy ez nem tudatos, tehát ez nem egészen biztosan így van.
Igen. Milyen karmát vihet magával ez az avulás?
Avulási mérnök talán, de hát nem tudom, és elnézést kérek minden avulási mérnöktől, akit most így megbántottunk, de sok galát dolgot csinálnak.
De tényleg rossz ilyen szempontból is a ruháknál ugyanez a helyzet, erről már egy korábbi adásban beszélgettünk, hogy annál is nagyon fontos, hogy persze meg lehet venni olcsóbban a 128 nadrágot a gyerekeknek, amik, nem tudom, 3 mosás után szana szétfoszlanak, de lehet, hogy jobban megéri azt az organikus pamutból készült, kicsit jobb, nem is kicsit, sokkal jobb minőségű anyagot, ami lehet, hogy 23 mosás után is, vagy 3 gyerek után is, 3 fiú után is semmi baja nem lesz. Szóval nagyon nehéz ez ilyen szempontból. És akkor most ugorjunk egyet az időben, most mi magunk vagyunk felnőttek. Ti mennyire figyeltek arra, hogy egyrészt jó példát mutassatok a gyerekeiteknek, tényleg ilyen tudatosság szempontjából, másrészt meg odafigyeltek arra, hogy már őket is erre neveljétek?
Hát azt gondolom, hogyha ez beépül a mindennapunkba, hogy ez rutin, akkor nem kell arra figyelni, hogy példát mutassunk, mert úgyis azt látja, hogy szelektíven gyűjtjük a szemetet, vagy hogy minden hónapban elmegyünk egyszer a csomagolásmentes boltba, és ott vásárolunk be tésztát, magvakat, aszalványokat saját üvegbe, saját zacskóba, úgyhogy ez nem tanítás, hanem ezt tanulják.
Hát ez az, hogy mi is így tanítás, élünk, igen.
Hogy ezt veszi át nyilván életmódszerűen.
Ezt a csomagolásmentes dolgot nekem most már nagyon szeretik a gyerekeim, igazán a végére agyvérzést kapok, mire minden dobozban mindent belerakok, és közben szétszedik a boltot.
Tehát ez egy külön szombat délelőtti igen. program, nem?
Igen, de sokkal élvezetesebb, mint bemenni egyébként egy nagy áruházba.
Megfigyeltem, hogy amikor bármilyen asztaltársaságnál, akár mikrofon van az ember előtt, akár egy fröccs, teljesen mindegy, de úgy a fenntarthatóságról, meg az életnek ezekről a nagy dolgairól beszélünk, akkor nyilván azért beszélünk erről, mert nekünk magunknak fontos ez a téma. Tehát azért hozzuk fel. De azért ne áltassuk magunkat, tehát nem ez a nagy magyar átlag. Tehát nem a csomagolásmentes boltba, a szelektíven gyűjtő, a öltözködésre, meg a különböző ruha életciklusokra odafigyelő ember az átlagos, és nyilván nem belemászva a beszélgetés dramaturgiájába, de én nekem az elmúlt 3 év tapasztalata az, hogyha mondjuk nagy magyar társadalmi átlagot nézünk, hogy ugye a magyar folklórba ezt úgy mondták, meg úgy tanultuk annak idején népmeséknél, népdaloknál, hogy apáról fiúra. Ugye az apa megtanította a fiát, vagy az anya a fiát, vagy az anya a lányát, és ennek mindenféle kombinációja. És szerintem most már ez valamiféle ilyen 21. századi okokra hivatkozva, vagy okoknál fogva, ez most kezd megváltozni. Most már nem apáról fiúra, hanem fiúról apára van. Vagy lányról anyára, vagy lányról apára, hogy azok a gyerekek, akik valahol felveszik ezeket a kis információkat, lehet és bízzunk benne mondjuk iskolába, játszótéren, baráti társaságban valahol, nagyon sok ismerősömtől hallom, hogy a gyerekük szól rá a szülőkre, hogy mi miért nem gyűjtünk szelektíven. Vagy egy zsurnál miért nem a papírpohár helyett, miért műanyag poharat hoztak, hogy ne kelljen mosogatni, és akkor így sokkal egyszerűbb, meg kényelmesebb. Tehát valószínűleg beszéltünk a szüleink, nagyszüleink generációjáról, akik nem tudatosan, de egyébként tőlünk sokkal fenntarthatóbban éltek. Vannak most a 30-as, 40-es, 50-es éveik elején járók, akik egyszerűen úgy szocializálódtak, vagy úgy nőttek fel, hogy erre valamiért nem figyeltek, viszont az ő gyermekeik, azok a szülőknek, a szülőkre rá tudnak szólni, a szülőknek megmondják, hogy ez így nem jó. Én valamiért azt gondolom, hogy ez a közeljövőnek a megoldása, tehát a gyerekek fogják tanítani a szülőket. Engem olyan dolgokra tanítanak a gyerekeim, hogy sokszor leesek a székről.
Mennyi idősek a gyerekeid?
A legkisebbet most várjuk, néhány hét múlva. Egyébként 7,5 és 9 Aha. éves kislányokról van szó, akik például tavaly voltak egy néptáncos táborba, és most, hogy így májusban rakjuk össze a nyári programot, és kérdezte az anyukájuk, hogy na akkor idén néptáncos tábor, és amúgy a táborban jól érezték magukat, de elmondták, hogy nekik az nem tetszett abba a táborba, hogy műanyag tányérból és műanyag villával ettek, mert nyilván a tábor szervezőknek egyszerűbb volt egy ilyen főző cégtől porciózva, dobozolva oda rendelni a kaját, ahol a tábor volt, mert ott egyébként ilyen infrastruktúrális lehetőségek nem voltak. Hozták műanyagba, műanyagkanállal, műanyagvillával, és ők megmondták, hogy az nem tetszik. Maga a tábor az nagyon tetszett, de ez nem volt jó. A legbájosabb, amit sokszor elmondtam már, amikor még sokkal kisebbek voltak, csak a gyermeki rácsodálkozáshoz milyen. Mi mentünk valamelyik autópályán, nem is fontos, hogy melyik, és egy ilyen hatalmas nagy gyár terület mellett mentünk, aminek az ilyen bazimagas kéményéből jött ki az a füst, amit azért úgy nem tüdőztem volna le szívesen, tehát látszott a színén, állagán, hogy az valami szörnyű lehet. És a kislányom megkérdezte, hogy ez a felhőgyár? Ja. Mert gomolygott ki ott az a szerintem káros anyag, és ő azt gondolta, hogy itt gyártják a felhőket, és így mennek fel az égre. Tehát én azt gondolom, hogy ez a szó legnemesebb értelmében, ez a gyereki rácsodálkozás és gyereki naivság, és ezáltal a téma iránti fogékonyság, ez megmentheti azokat a felnőtteket is, akik ezzel amúgy baromira nem foglalkoznak.
Egyébként mindig így szoktam ezen gondolkozni, hogy ezek a gyerekek aztán hogy lesznek olyan felnőttek, meg aztán nem is feltétlenül jön el a felnőtt kor, de már ilyen kiskamaszként, szóval, hogy arra gondolok, hogy amikor kicsik, tudjátok, akkor föl vannak háborodva az én gyerekem, föl van háborodva, hogy miért van szemét az utcán, meg miért dobják el, és aztán utána hogy jutnak el odáig, hogy aztán meg se várják, hogy minden sarkon értitek van már az utcákon kuka, és mégse várják meg, hanem szanaszét dobálnak minden, szóval, hogy jutunk el idáig.
Hát mi vidéken lakunk, innen Budapestről költöztünk ki, nem klasszikusan agglomeráció, hanem egy fél lépéssel attól távolabb, de hát sokszor be kell jönni Budapestre, és főleg a legkisebb lányom, vagy a kisebbik lányom, ő neki most Budapest ellen pont ez az egyetlen érve, vagy ez a legfontosabb érve, hogy ő mondta neki, hogy lehet, hogy egyszer majd te is itt fogsz lakni, mert ide fogsz egyetemre járni, vagy majd vonzanak a bulik és a fővárosi forgatak, és mondta, hogy ő ebbe a koszos városba biztos, hogy nem jön. Ami nyilván nem Budapest köztisztaságának szól, hanem általában egy falusi hangulatból, meg egy falusi millióból a városba bejönni, az ahhoz képest az mindig koszosabb.
Igen.
Meg szürkébb.
Igen. Hát a fővárosnak az a szaga, meg hát nyilván ugye nagyon sok a kutyatartó, és ez is egy ilyen, nekem például ilyen, hogy így egyszerűen nem lehet sétálni, úgyhogy csak előre nézzél, hanem mindig lefele kell nézni, úgyhogy nem mindegy, ez már más téma ilyen szempontból.
Nézel rám, mint kutyatartóra.
Hát mondjuk nálad eszembe se jutna ez, hogy erre így nem figyelnél, de ott nálunk a lakótelepen, hogy ilyen nem is értem, hogy az egy dolog még már arra azt mondom, hogy a zöldbe, a fűbe, az kb. Minden budapesti gyerek tudja, hogy hiába van valahol fű, oda nem lépsz, vagy oda nem mész, mert úgyis teri lesz kutya ürülékkel. De hogy az, hogy ahol sétálunk, meg rollerezünk, meg nem tudom, hogy szalonozni kell, ezt úgy én nem tudom hova rakni. Pedig nekem is volt kutyám. Na mindegy.
Egyébként ez a gyerek tanítja a felnőttet, ez az Áronéknál tök jól látszik, mert az Áronnak a tesója 20 év körüli, és olyan okos dolgokat mond, amit én 20 évesen még baromira nem tudtam, mondjuk fenntarthatósággal, vagy egyébként bármivel kapcsolatban. És tök jó ezeket hallani, hogy egyébként ők a legnyitottabbak rá, de az jutott a beszélgetés közben eszembe, hogy van-e arra időnk, hogy azt megvárjuk, hogy a mi gyerekeink, az én 5 éves gyerekem, aki fel van háborodva azon, hogy szemét van, hogy van-e arra ideje a Földnek, meg nekem, meg nem tudom mindenkinek, hogy ők felnőttek legyenek, és ők tegyenek valamit ezért, vagy hogy több, még többet tegyenek, vagy hogy mondjam, mert hogy oké, hogy most nagyon nagy, tehát hogy azt gondolom, hogy sokan sok mindent tesznek a fenntarthatóságért, de azért még mindig lehetne nagyobb lépéseket tenni, amik még nagyobbat lendítenének a Földön, vagy hogy
hogy úgy érted, próbálom, hogy nem az egyénnek a kis szintjén, hanem valami nagyobb.
Aha, aha. Mert hogyha az én gyerekemre várunk, az még egy jó 15 év.
Igen, de csak tényleg az előző például amúgy egy baromi érdekes kérdés, hogy az egyén felelőssége, vagy mondjuk a nagyipari szennyezőkhöz hogy viszonyulunk. Szerintem amúgy mind a kettőnek van létjogosultsága, egészen egyszerűen azért, mert hogyha az egyén felelősségét megkerülnénk, akkor mi itt erről ez idáig nem tudtunk volna beszélgetni. Elnézést, tehát nem a Kékbolygó Alapítvány promója, csak nyilván mivel ott dolgozom, azért azokat a programokat látom, és itt még az előző témához visszatérve, volt nekünk korábban is, most is, csak itt a pandémia az mindig megnehezítette, hogy hol volt iskola, hol nem, hogy van egy óvi és suli iskola kert programunk. Ez konkrétan azt jelenti, hogy akár egy vidéki, amúgy szinte erdei, de legalábbis zöld környezetben lévő intézményben, akár egy 8. kerületi belpesti intézményben is. Magas ágyásokat viszünk oda hozzá, kislapátot, kisgerebjét, kislocsolót, vetőmagokat, mert egészen egyszerűen nyilván egy csoportszobánál, vagy egy iskolai tanteremnél, ahol mondjuk környezettudomány óra van, vagy ilyen környezet foglalkozás van, sokkal jobban el lehet magyarázni, hogy egy kis magból hogy lesz csíra, és egyébként utána az hogy nő meg, hogyha ezt egy magas ágyás mellett egy pedagógus, akinek amúgy nem kell, hogy ez legyen a végzett pedagógiai szakiránya, mert erre azért fel lehet készülni viszonylag könnyen. És akkor ott simogatják, ott locsolgatják, ott gondozzák a magas ágyásban a növényeket. Gyorsan hozzáteszem, hogy nyilván nem az iskolai menzára húzzák majd fel a sárgarépát a finom főzelékhez, meg attól lehet, hogy el is menne a kedvük amúgy, de ott van, és ott a gondoskodás és a gondozásnak az öröme az megvan. És én többször több visszacsatolást is hallottam, mert nyilván ezeket így próbáljuk visszamérni, hogy működnek a dolgok. Azon túl, hogy már a programban megkapták a dolgokat, egy év múlva visszamegyünk, megnézzük, és bár nem kötelezettségük, de ugyanúgy gondozzák, akkor már nem kapnak vetőmagot, de ugyanúgy beleszórják, elvetik egyébként a petrezselymet, meg paradicsompalántákat tesznek oda, és a pedagógusok mondják el, hogy mondjuk az említett 8. kerületi belpestés, hogyha úgy tetszik, inkább aszfalttal és körbebetonozott, vagy körbefalazott környezetben tanuló ovisok szüleitől hallották, hogy a program után hazamegy a gyerek, és megkérdezi, hogy egyébként oké, nincs kertünk, egy magas ágyás nem tudunk, de a balkonra vagy az erkélyre nem tudunk feltenni egy ládát vagy egy vödröt, amiben nőhetne egy palánta paradicsom. Szóval a gyerekek ezt haza tudják vinni. Ahogy meghallanak és megjegyeznek mindent, még azt is, amit nem biztos, hogy meg kellene jegyezniük, hála Istennek ezt is. Aztán utána mindjárt rátérhetünk a nagyipari fogyasztókra és szennyezőkre.
Azt hiszem, hogy mi felnőttek, nagyon sokszor elfelejtjük azt, hogy mi is a természet része vagyunk. Beköltöztünk egy nagyvárosba, de attól függetlenül ugyanúgy természeti élőlények vagyunk, mint az állatok vagy a növények, és a gyerekben ez az ősi tudás, ez valahol szerintem még benne van. Szóval az, hogy a gyerek vágyik arra, hogy kertészkedjen, hogy virágot locsoljon, hogy a természethez kapcsolódjon, jobban vágyik rá, mint mondjuk egy felnőtt, azt szerintem ez az ősi ösztön, amit mi lehet, hogy már elfelejtettünk, vagy elnyomtunk, csak erre csatolva, hogy az óvodásokban szerintem ezért van ez még benne. Hogy erre mindannyian vágynánk, ez szerintem az embernek ilyen ösztön, ami így kibújik belőle, csak a gyerekben még nincsen benne az, hogy fú, hát az majd macera lesz ősszel kezelni, fú, hát akkor azt gondozni kell, akkor azt minden hétvégén majd gyomlálni kell, az nagy felelősség, a gyerek még az örömet látja ebben.
Hát igen, meg most az jutott eszembe, és akkor most megint visszakerülünk a nagymamámék idejébe, hogy most gondoljunk már bele, hogy az én nagymamám annó 6-tól 2-ig dolgozott, és akkor ott az volt, hogy ott 2-kor megszólalt a csengő, és véget ért a munkaidő. Most azért nevezzük már meg, hogy hány embernek van ténylegesen olyan munkahelye, hogy véget ér, és nincs túlóra, és nem tudom micsoda, hazamész, nem az van. A családok nagy többségénél szerintem már nem az van, hogy akkor hazamegy, és akkor főzőcskézik, és akkor esetleg bevonja a gyereket is, hanem nem tudom, a gyerek nézi a tévét, anyuka még, nem tudom, ezt-azt-amazt gyorsan elintéz, apa még valahol dolgozik, és akkor majd holnap majd rendelünk ebédet, majd jön a műanyagban az ebéd, nem tudom micsoda, szóval, hogy, és akkor nyilván, most én a napokban mondtam a férjemnek, hogy annyira vágyom arra, hogy hetek óta nem tudom az erkélyünkre a kis muskátikat megcsinálni, mert hogy egyszerűen nem jutok el odáig, hogy elmenjek a 4 percnyire lévő áruházba, megvegyem a földet, meg a palántákat, és kiültessem. És egyébként, amit mondasz, hogy én magam is tök vágyom rá, hogy valami ilyet csináljak, de hogy egyszerűen annyira más világot élünk mi, és hogy nyilván ez a mi feladatunk is lenne, hogy azt mondani, hogy nem kell nekem 16 órát dolgozni, meg mindent is megcsinálni, de hogy tudjátok, hogy teljesen más világot élünk. És én is szeretnék ahhoz kapcsolódni még, hogy a gyerekek, hogy milyen hatással vannak ránk, hogy nagyon sok olyan történetet hallok, hogy mondjuk ilyen 10 évesek lesznek vegánok, és nem azért lesznek vegánok, amiért mondjuk sok felnőtt, mert hogy a csapból is ez folyik, meg a vászonzsák, meg a nem tudom, hanem mert hogy ő tényleg érti és megérti, hogy hosszú távon az egy nagyon fontos folyamat, meg nagyon hasznos dolog a Földnek, hogy nem eszünk állati eredetű dolgokat. Nekem például a nagy keresztlányom volt, aki elhozta nekem a Munkácsi Briginek, tudjátok, az krémek és illatok, meg a háztartási, nem vegyszerek, hanem háztartási tisztítószeres könyvet, hogy mit, hogy lehet otthonról. 15 évesen. Most már azóta 16. Szóval, hogy ő bennük, ez bennük van, és ők tényleg érzik ennek a súlyát, mert mi sok esetben azért így hátul az van, hogy hát lehet, mi azt meg se érjük. És ők meg nagyon érzik, mert ők biztos meg fogják élni, hogy az ő gyerekeik, hogyha lesz gyerekük, meg nem tudom. Szóval, hogy tényleg.
Hát nem csak az, hogy meg se érjük, de bennem hiába használunk mosipelust, hiába gyűjtjük szelektíven a szemetet, és nem veszünk műanyagzacskókat, meg csomagolásmentes bolt, meg a csapvizet fogyasztjuk, palackozott ásványvíz helyett, most nem tudok, még sok példát fel lehetne sorolni, hogy mi az, amit beépítettünk az életünkbe, de bennem ott motoszkál mindig a gondolat, hogy igen, az egyén felelőssége sok kicsi sokra megy, de hogy vagyunk elegek mi ehhez?
Igen, itt az előbb így félbe maradt, vagy a levegőbe lógott a téma, de mi itt, hogyha innen hazamegyünk, akkor azon túl, hogy családban vagyunk, de hát azért mégiscsak egyének vagyunk. Szóval szerintem az egyén felelősségét ilyen szempontból nem lehet megkerülni, és mi itt ebben a kis asztal körül ülünk 4-en, nekünk azért viszonylag kevés ráhatásunk van arra, hogy milyen tankhajókkal, vagy milyen nagy konténer szállító hajókkal hozzák be, a lehet, hogy részben általunk is Kínából rendelt, mit tudom én, ilyen Alibabás mobiltelefontöltőt, meg telefontokot, meg fülhallgatót, ami egyébként egy kanyar alatt úgy leszennyezi a környezetet, hogy Magyarországnak nincs akkora ökológiai lábnyoma, mint egy ilyen konténerszállító hajónak, ami a világ másik végéről átjön. Na most számon kérni az ilyen típusú áruszállítást, azt lehet-e akkor, hogyha egyébként mi magunk teremtjük meg például? Most ez egy kiragadott példa, és szét lehetne szálazni, és le lehetne menni mélyre, és lehet, hogy még a nap végén magammal is tudnék vitatkozni, de az ipari szennyezés, vagy azok az ipari szennyezők, azok nem értünk dolgoznak el, mármint hogy az értünk az egy hatalmas nagy idézőjelben, hanem azért dolgoznak, mert mi egyébként keresletet generálunk számukra.
Hát amikor
azt mondjuk, hogy a greenwashing jegyében az amúgy nagy környezetszennyező, mondjuk kőolajipari cégek, akik azt mondják, hogy teszünk bioadalékot az üzemanyaghoz, hogy ne 100%-ban fosszilis energia legyen, hanem legyen valamiféle zöld hozzáadott érték. Ez nagyon jó, csak ahhoz, hogy egyébként annak a zöld bio dolognak az alkotóanyagát meg elő tudják teremteni, ahhoz kivágnak 3 őserdőt, és egyébként beültetik azzal a növénnyel, amiből ki tudják nyerni azt, amivel majd amúgy minimálisan, de zöldíteni tudják az üzemanyagot. Szóval...
Nagyon nehéz, hogy mi jut el hozzánk bizonyos zöldítésből, mi az a marketing szöveg, ami hozzánk kis emberekhez eljut, és nem tudjuk sok esetben, hogy mi van mögötte. Most például nekem az jutott eszembe, hogy az egyik nagy áruházlánc teljesen kivonta a műanyag zacskókat. És hogy ez egyébként, én azt gondolom, hogy valahol az egyén nyomása is, hogy azért csak nagyon sokan nem vettük le, mert szerintem sokkal többen nem téptük le azt a zacskót, és akkor érezték.
Te olyan pozitív vagy, Rozi.
Én pozitív vagyok.
Sokkal többen nem tépték le. Szerintem... Tehát, hogy az, hogy mi elvisszük a vászonzacskót, az nem a 70%-a a 30 éves korosztálynak.
Ezt mondtam én is, hogy nagyon, nagyon optimisták, és nagyon megengedőek vagyunk a kortársainkkal szemben. Én múltkor egyébként elmentem egy mindannyiunk által egészen biztosan látogatott élelmiszerláncnak az egyik boltjába péksüteményt vásárolni. De egészen egyszerűen azért, mert a környéken nem volt olyan pék, ahol ezt szívesebben be tudtam volna szerezni. És ott is az van, hogy valóban száműzték ezt a klasszikus műanyag zacskót, tudjátok, amit letépünk és rakunk bele 3 kiflit. Helyette van olyan, ami papír, de a papír közepén van egy nejlon.
Nejlon? Az nem celofán? Nem ilyen lebomló celofán?
Hát ezen vitatkoztam egy kollégámmal, hogy az vajon lebomlik-e, és azt mondta, hogy kétségtelenül lebomlik, De nem abba a klasszikus formába, hogy kidobom mondjuk a komposztdombomra, vagy a komposztálomba, és le fog bomlani, hanem az egy természetazonos anyag, de amúgy meghatározott hőmérsékleten, nedvességtartalom mellett, fényviszonyok között, tehát amúgy lebomlik, de ne úgy képzeljük el a lebomlását, mint a krumplihéjat, vagy egyébként egy bármilyen háztartási hulladékot. Találkoztunk egy kiváló céggel, számomra a fenntarthatóság, és akkor itt egy picit, ez már az iparnak, meg az egyénnek a mesdjéje. Az egyik cég arra rendezkedett be, hogy körkörösen, a körkörös gazdaságban hisz, tehát gyakorlatilag a földtől a tányérig, de és a termelés közben a keletkező minden maradványanyagot felhasználják valahogy, meg az üzemüket napelemmel hajtják, meg megtisztítják a saját vízüket, és azon a piacon vannak fent, hogy gluténmentes tésztákat gyártanak, ugye ennek az alapanyaga a kukorica. És a gyártás folyamán keletkezik egy csomó mellékanyag, ami nem szemét, vagy nem hulladék, hanem egészen egyszerűen ilyen örlemény, ami kimarad, és nem tudnak vele mit csinálni, de ez amúgy emberi fogyasztásra alkalmas. És ők gondolkodtak, és akkor ez itt most egy kérdés lehetne felétek, hogy akkor ez most már az ipar gondolkodása, vagy az egyén gondolkodása, hogy egy cégvezető felteszi ezt a kérdést. Azt mondta, hogy itt van ez a maradékanyag, ezzel nem tudnának semmit se csinálni, csak kidobni, vagy mit tudom én, valami állattal, aki ezt szereti megetetni. Gondolkodtak, behoztak erre ilyen fejlesztőket, és kitalálták, hogy kukoricából ehető tányért, poharat és evőeszközt gyártanak. Tehát az a műanyag tányér, amit hála Istennek most már száműztünk az életünkből, meg műanyag villa, az kiváltható kukoricából készült, olyan, mint egy ilyen vastag ostya lap, amit nem biztos, hogy meg fogsz enni, mert a legényfogó leves után se eszed meg feltétlenül a cipót, meg vicces is, hogy megebédeltél, és akkor elkezded enni a tányérodat, de az egy olyan tányér, hogyha azt kidobod, adott esetben az említett belpesti kerületen is így a zöldbe, nem szép dolog, de ha egy kidobnád, és ráesik este az eső, az reggelre onnan eltűnik. Tehát ez a komposzt. Viszont, hogyha mondjuk beleteszel a pohárba egy kávét, akkor az mondjuk garantáltan 5-6 óráig nem fogja eláztatni, tehát meg tudod inni belőle, szóval kukoricából tányérvilla kanál, cégnevet nem említünk, mert ez nem az a műfaj, de a kérdés szerintem adott, hogy ők egy ipari termelők, mert üzemet működtetnek, de valamiért mégis fontosnak tartják, hogy tegyenek valamit. Egyrésztről felhasználják a saját hulladékukat, másrésztről egy olyan innovációt találtak ki, ami például az egyszer használatos műanyagnak egy alternatívája lehet. Szóval én a jövőt azt nem csak az egyénre, hanem a kreatív innovációs iparra is, vagy legalábbis a jövőt szövetséges, a jövőben szerintem szövetségesek kell, hogy legyen, szövetségesen kell, hogy legyen, legyenek azok az emberek, akik ezeket a fejlesztéseket megcsinálják. És amúgy nagyon sok ilyen, hála Istennek, nagyon sok ilyen magyar startupot, vagy ilyen gondolkodó fiatalt lehetne mondani, mert mi magunk, én nem tudom, hogy tudjuk-e mondjuk tényleg a nagyon nagy ipari fogyasztókat, de inkább az ipari szennyezőket azt kordában, vagy őket kordában tartani.
Hát azért biztos lenne eszköz, amivel kordában tudjuk őket tartani.
Igen, de figyelj, vannak azok a fenntarthatóság mellett és az elköteleződésükhöz nem fér kétség, félreértés ne essék. De akik azt mondják, hogy a természetet vagy a teremtett környezetet azt csak úgy lehet megvédeni, hogy fához láncoljuk magunkat, vagy felvonulunk transzparensekkel, nagyon hangsúlyozom, hogy ennek helye van, mert felhívja a figyelmet. Vagy hogyha azt mondja, hogy egy szarvasmarha tartó telephez odaláncoljuk magunkat, hogy már pedig ezek szerencsétlen szarvasmarhák annyi metán teregetnek ki magukból, hogy az tönkreteszi a légkört, és zárjuk be a szarvasmarha telepet szombaton, vagy oké, rendben, de valahogy arra a kérdés nem tudnak válaszolni, hogy mi lesz hétfőn. Tehát ott emberek dolgoznak, az ő produktumuk a szarvasmarháknak köszönhetően az élelem azok számára, akik fogyasztanak szarvasmarhát. Hogy én nem tudom, nagyon csúnya dolog, de én azt figyeltem meg az elmúlt három év, hogy én kategorizálni nem szeretem az embereket, de mégiscsak három skatujába belehelyezhetőek. Vannak azok a ostobák, és elnézést a bántásért, de így gondolom, akik azt mondják, hogy minden tökéletes úgy, ahogy van, hagyjuk már ezt a globális felmelegedést, meg minden ilyen a környezet érzékenyítést, ezt felejtsük el, jól élünk, így kényelmes a fotel, van egy távirányító, meg van előttem egy sör, és nekem így tökéletes az életem, ez az egyik szélsőség. A másik szélsőség, aki azt mondja, hogy dobjuk le a ruháinkat, legnemesebb testrész elé egy fügefa levelet, aztán vonuljunk ki a természetbe, mert amúgy csak így tudjuk megmenteni a világot. Szerintem van egy, hála Istennek, egyre növekvő, ilyen józanabbul gondolkodó, mondjuk azt, hogy úgy gondolkodó, mint mi. Tehát akik erre próbálnak odafigyelni, és szerintem, hogyha ezeknek a száma növekedni fog, és tényleg oda tudunk figyelni, ipari dolgokra is, innovációkra is, fejlesztésekre is, hétköznapi egyéni viselkedésből fakadó dolgokra, akkor szerintem, aki a fotelbe ül, azt meg tudjuk győzni, aki minden áron visszavágyik a természetbe, és azt mondja, hogy már úgyis késő minden, az szerintem már nem győzhető meg.
Egyébként nekem az jutott eszembe, hogy valahol az egyén nagyon sokat hozzá tud tenni ehhez, és hogyha most belegondolsz, az, hogy mi megint itt vagyunk, beszélünk egy ilyen témáról, elhangzik egy ilyen innováció, és tehát, hogy mindenki az egyén szintjén próbál meg annyit tenni az egészért, amennyit tud, és akkor lehet, hogy érted, hallja valaki ezt az innovációt, akinek még nagyobb olyan vállalkozása vagy, vagy nem tudom, és így tudod, így be tudsz indítani egy olyan dolgot.
Hát nyilván... Mi használunk ilyen tányérokat, legalábbis azt hiszem, hogy amikor a Martin 1 éves volt, és nálunk volt nagy családi buli, akkor vettem, és utána az Áron apukája, aki tájfutó versenyeket szervez, ő a tájfutásra már ilyen tányérokat vett, és kérdez, hogy honnan van, és akkor minden lapos, mély, nem biztos, hogy ez a kukoricás volt, de valami ehető, mert emlékszem, hogy azzal viccelődött ott mindenki, hogy a gulyás levest utána abba mártogatta, és akkor eltépték a tányért, és akkor úgy ették meg, hogy...
Én is találkoztam már vele valamilyen vegán fesztiválon egyébként, úgyhogy ez nagyon-nagyon jó dolog, és teljesen egyetértek veled abban, hogy egy lepke száncsapása micsoda tornádot tud beindítani, én ezzel egyetértek.
De szép hasonlat.
A pillangó effektus.
Igen. De nem meg egyébként nekem eszembe jutott egy korábbi adásunk, megint csak, tudjátok, az Edison platformmal, nekem a jövő is. Kutatós, és ott is elmondta a Dea, hogy azért tényleg az van, hogy már ő lát csomó olyan dolgot, egy jövőkutató hölgy volt itt nálunk, és hogy ők már látnak egy csomó olyan dolgot, hogy nyilván persze a jelenkort így nyomaszt, tanítani kell, meg el kell mondani minden rosszat, hogy minek milyen hatása lehet, de hogy így közben meg azért ők tudják, hogy csomó olyan dolog történik a háttérben, meg ez a rengeteg innováció, meg minden, ami azért azt mutatja, hogy van remény, de nyilván ezzel is egyetértek, hogy sok esetben nagyobb változás kell.
Amikor itt bevezetted a beszélgetést, akkor itt már említetted azt a tankönyvet, amiről majd nyilván fogunk beszélni, de és hogyha egy jövő kutató mondta ezt, akkor ő kutató és biztos, hogy tudományos ember, és ki vagyok én, meg hogy jövök ahhoz, hogy tudományos emberekkel vagy tudósokkal vitatkozzak, hiszen én magam nem vagyok az. De azért ezt megkérdezem tőletek, hogy mint gyakorló szülőktől, hogy jó-e az, hogyha gyerekeink már most, és kimondva, akkor fogják jól érezni magukat, hogyha már most ilyen klímadepressziósnak vagy klímaszorongónak neveljük őket. Szerintem nem, és akkor ezen vitatkozhatunk. Tehát én szerintem minden...
ők nem szoronganak. Szerintem ők...
Hát figyelj, én voltam most egy ilyen nagyon nagy nívós konferencián, nagy kivetítő, ilyen szájmikrofon, meg jó kávé és pogács, és ott azt mondta egy tudós ember, nem tudom, milyen, nem jegyeztem, nem írtam fel a hivatkozást, hogy mire hivatkozott, vagy honnan idézte ezt a kutatást, de hogy egyébként Európában a 18 éven aluli gyermekeknek a 80%-a küzd a klímaszorongással, vagy a klímadepresszióval. Szerintem a 20% is irgalmatlanul sok lenne, és azt mondani, hogy ezeket a gyerekeket abban a környezetben kell, és abban a tudatállapotban kell tartani, hogy ti a mi felelőtlenségünk miatt úgyis meg fogtok halni, én nem tudom, hogy ez jó irány. Szerintem egy vitaképes gondolat, én azt képviselem, hogy nem. Mármint nem jó. Egy fenntarthatósági környezet természetvédelmi programnak nem lehet feladata csak és kizárólag ennek a klímaszorongásnak, vagy a klímadepressziónak a propagálása, vagy az erősítése. Mondok egy gyors példát, nem sokára megrendezésre kerül most már 8. alkalommal Gödöllőn, egyébként egy nemzetközi, vagy világviszonylatban is jegyzett természetfilmfesztivál. Ezt mi szervezzük, csak hogy a komolyságát mutassam. A Sir David Attenborough az minden évben versenyprogramba küld filmet. Idén is, most lesz egy kis animációs film, aminek ő a narrátora. Tehát egy nagy fesztivál. És megfigyelhető az elmúlt években, hogy a természetfilm a műfajából fakadóan, ugye azzal a lehetőséggel bír, hogy gyakorlatilag a retinánkba ég a olvadó jégsapkán egyensúlyozó lefogyott jegesmedve, meg a tényleg a műanyag szívószállal átszúrt tengeri teknős, tehát ilyenek vannak. Nagyon-nagyon drámai képsorokat tudnak mutatni arról, hogy egyrészt felemelően szépeket, hogy milyen szép a körülöttünk lévő világ, vagy drámaian bántót, hogy milyen felelőtlenek vagyunk, és hogy tesszük tönkre, de az elmúlt években a dokumentumfilmekben jött be egy új kategória, ami arról szól, hogy igen, de mit tehet az ember egyébként ezekkel kapcsolatban. Most tegnap előtt néztem egy iráni lánynak a filmjét, van hozzáférésem szervezőként a pályamunkákhoz, vagy a versenyprogramhoz. Egy 21 éves, vagy 22 éves iráni lány, 106 országból küldtek egyébként filmeket. Egy iráni lánynak az animációs rövid filmje, az pont a felelős vízfogyasztásról szól. Tehát a dokumentarista igénnyel készült filmeknél is van most már egy olyan irány, hogy ne csak a szépséget, vagy ne csak a pusztulást mutassuk meg, mert amúgy a pusztulás az valóban alkalmas arra, hogy a szorongásunkat erősítse, hanem mutassuk meg azt, hogy lehet és mit lehet tenni.
Hajlamos vagyok, amikor a gyerekes szülői létről beszélünk, akkor a mi kisgyerekeket nevelő szülők vagyunk. Hajlamos vagyok erre a szűk szegmense leszűkíteni a gondolkozásomat, mivel a legidősebb gyerekünk társaságban 7 éves, és nyilván ezen túl nem látok. Ugyanakkor, amit most elmondtál, azt elmondta a jövőkutató hölgy is. Ő foglalkozik edukációval is, pont a középiskolásoknak a korosztályában, és elmondta, hogy egy 16 éves lány felszólalt az egyik ilyen előadás után, és mondta, hogy rajtuk hatalmas a nyomás, hogy úgy érzik, hogy az övéki a feladat az, hogy megjavítsák majd azt, amit elrontottak a felnőttek. Úgyhogy ilyen szorongás, ezzel egyetértek, amit mondasz, ilyen szorongás a nagyobb korosztályban biztos van.
Biztos így van, igen, meg hát tényleg a csapból is ez folyik, hogy mi lesz itt 10 év, 20 év múlva, és ugye ők is, tehát hogy most már nem lehet azt, hogy nem találkoznak a hírekkel, mert nem csak úgy találkoznak vele, hogy este 6-kor elkezdődik a híradó, hanem bárhova fölmegy egy közösségi médiára, vagy bárhova ezzel találkozik, hogy mindenkinek ez a fő témája. De akkor gondolom ez is volt, és akkor most térjünk ki a könyvre, mert most már nagyon kíváncsi vagyok, hogy ennek ez volt így a fő gondolatmenete, hogy akkor megtanítani a gyerekeket úgy, hogy ne az legyen a vége, hogy szorongjanak, de tudjanak is tenni, és tisztában legyenek reálisan a dolgokkal?
Alapvetően nem ez volt a mozgatórugó, hogy törjük le az ő klímaszorongásukat, uh-huh. vagy klímadepressziójukat, de ez egy nagyon fontos dolog volt, hogy ne csak azt erősítsük bennük, hogy ami amúgy sajnos, vagy egy fizikai törvényszerűség, hogy mindannyian meg fogunk halni, de ne úgy élje le egy fiatal a világ, vagy az életét, hogy nekem most azt kell helyrehoznom, amit az én szüleim elrontottak. De hát onnan indult a beszélgetés, hogy a mi szüleink, meg az ő szüleik, és akkor lehet, mit tudom én, az ipari forradalom, az első ipari forradalomig visszamehetnénk, hogy hol kezdtük mi el egyébként felelőtlenül terhelni, szennyezni és felélni a környezeti erőforrásainkat, de biztos, hogy van olyan történészi iskola, aki ezt az ókor ókorának az ókoráig vissza tudná vezetni, hogy kezdtük kiszedni a természetből a dolgokat, és mennyire felelőtlenül tettük azt. Nagyon picit messzebbről indulva van egy kiváló kezdeményezés, ez a fenntarthatósági téma hét, ami arról szólt, hogy a általános és középiskolások számára egy kiváló és hozzáértő céggel, mert a mi alapítványunk szívesen támogat ám ilyen kezdeményezéseket, de azért nálunk nem csak gyakorló pedagógusok dolgoznak, nem olyan emberek dolgoznak, akik már írtak az életükben tankönyvet. Viszont felbuzdultunk a fenntarthatósági témahétnek a sikerén, azon már több százezer diák vett részt, ez egy hétig pántlikázva dedikáltan sokkal többet foglalkoznak az iskolákban a fenntarthatósággal, egyébként részben pont olyan dolgokkal és olyan megközelítéssel, amiről mi eddig beszéltünk, és rájöttünk arra, hogy ez bántó, hogy az év 52 hetéből csak egy hetet szánunk erre, és akkor elkezdtünk gondolkodni, hogy ez hogy lehetne. És ez nagyon veszélyes amúgy, hogyha az iskolába, hogyha úgy tetszik egy ilyen kötelező, mert az iskola azért az valahol mindig egy ilyen presszió, tehát oda megyek, időre kell menni, fel kell készülni, számot kell adni arról a tudásról, tehát az, hogy ezt az iskolába bevisszük, ezen volt vita, hogy ez jó-e, de akkor ilyen oktatási szakemberek meggyőztek arról, hogy ennek a tudásanyagnak helye van az iskolákba, és akkor született egy döntés, hogy na akkor kezdjük el. Ennek Magyarországon, mint minden másnak, egy baromi hosszú bürokratikus útvesztője van. Először kell egy kerettantervet készíteni, azt jóvá kell hagyatni, utána, hogyha azt jóvá hagyják, akkor elkezdődhet egy tankönyvfejlesztés, akkor azt is be kell, hogy fogadja ilyen vagy olyan hivatal, de az a lényeg, hogy az elmúlt 3 évben ezzel nagyobb odafigyeléssel foglalkoztunk, és elkészült a Zöld Föld című könyv, ami amúgy egy program, mert nem csak egy tankönyv, hanem valóban készült egy kerettanterv, ahhoz egy tankönyv, ahhoz egy munkafüzet, ahhoz elektronikus, tehát ilyen webes felületű kiadvány, oktatási segédanyag, hogy a pedagógusoknak ezt hogy kell oktatni, egy akkreditált pedagógus képzés, hogy aki akarja, akkor papírt is szerezhet arról, hogy ezt oktassa, és olyan jól sikerült, hogy 2021. szeptemberében kezdődő évben, tehát ennek a tanévnek az elején, valóban már 280 magyar középiskolában ezt elkezdték a 9-10. Évfolyamon, a mi narratívánk szerint még első-második középiskola évfolyamon oktatni, és hát reméljük, hogy tudunk tovább menni, annyira biztató állítólag az, hogy már az elején 200, több mint 200 középiskolához csatlakozott, hogy gyorsan megcsináltuk a 3.-4. évfolyamnak szólót is, és tekintettel arra, hogy ez felmenő rendszerben megy, aki ezt végig tanulja, az odáig juthat, hogy a választható tantárgyak kategóriában akár a fenntarthatóságot is választhatja majd, és érettségizhet belőle, de nagyon fontos, és már kezdem unni a hangomat, elnézést, de nagyon fontos, hogy ne arra gondoljunk, hogy mint amikor mi még földrajzot tanultunk, mert sokkal fiatalabbak vagytok, mint én, de hát miket tanultunk? Bulgária bauxit termelése 1963-ban, és akkor nem ilyen volt, meg mitől én a, a Szovjetunió gabona termelése, a szemes takarmány, nem.
Vaktérképen berajzolni az érctermelést.
Így van. Na hát ez nem erről szól, itt nem definíciók vannak, meg itt nem tételek vannak, és azoknak a bizonyításai, hanem próbáltunk egy nagyon jó illusztrátorokkal együtt dolgozni, egy kifejezetten ilyen tetszetős, megnézed, ú, de jó, tényleg a fiatalok nyelvén, meg a fiatalok vizualitásához kapcsolódó tankönyv, de fontos, és most gyorsan itt a telefonomban csak azért nézek bele, hogy pontosan idézzem, mert erről beszéltünk az elmúlt percekben, hogy egy fiatalt mivel lehet megszólítani. Tehát a Hova mész című fejezet az a közlekedés és annak az ára egyébként. Vagy a Jól nézünk ki című fejezet az a divat, a környezet és a fenntarthatóságról szól. Vagy Itthon, otthon vagyok című főfejezetben a lakás, az épület, a település, tehát a épített környezetünk és versus fenntarthatóság kérdésével foglalkozik. Tehát amivel most egy 15 vagy egy 16 éves gyerek foglalkozik. Mivel? Hogy jutok el az iskolába? Hogy öltözködöm? Az egészséges táplálkozás, mit eszem, mit iszom. Tehát ezekkel a témákkal jöttünk, vagy szerkesztettük a könyvbe, és tényleg úgy néz ki, hogy működik. Bocsánat, hogy ilyen hosszú voltam.
Nem vagy de hosszú. Nagyon érdekes volt, amit így elmondtál. Nagyon érdekelne, hogy majd milyen érettségi tételek lesznek.
De ez minden évben változik, nem? Vagy nem tudom, amikor én érettségiztem, akkor mikor kértem a fölöttem lévőket, hogy akkor küldjék át, mondták, hogy jövőre úgysem ez lesz, úgyhogy ez mindig más, de egyébként nagyon izgalmas, és azon gondolkodtam, hogy és melyik egyetem lesz az, ami majd kijelöli ezt egy fő tantárgynak, tudjátok, amiből...
A hozott pontokat beszámítja.
Igen.
Remélem, hogy minél több. Nem, de hát nem tudom, hogy lesz-e ilyen kérdés, mert hogyha tudnám, akkor majd biztos engem keresnének a jövő fenntarthatóságból érettségiző diákja, hogy segítsek már. Nyilván ezt szakemberek rakják össze, tehát ahogy egy könyvet megírni, lehet, hogy ti igen, én biztosan nem tudnék, meg illusztrálni se tudnám, meg összerakni annak a szakmaiságát, de az biztos, hogy azt el tudom. Maga a könyv is olyan, mint hogyha egy kis túlzással egy újságot olvasnál, vagy egy jól szerkesztett és vizuálisan jól kinéző honlapot scrolloznál így végig, és ami tetszik, címába beleolvasol, vagy a leadjét elolvasod. De hogyha az van, hogy mondjuk válaszolja meg és vezesse le, hogy mondjuk egy farmer nadrágnak vagy egy pólónak a elkészítéséhez mennyi ivóvízre van szükség, és ez egy tesztkérdés után mondjuk egy kifejtéses feladatmegoldásban is működik. Egy ilyet el tudok képzelni, de nagyon hangsúlyozom, nem az én feladatom összerakni az ére. Ti tudjátok?
Nem, de azt tudom, hogy, egy csésze kávéhoz 140 liter víz kell, mert hogy mi nem titok, hogy megkaptuk ennek a tankönyvnek és a munkafüzetnek a linkjét, elektronikusan meg lehetett tekinteni, és átolvastam mind a két könyvet, a farmer nadrágra nem emlékszem, de a kávéra igen.
Igen, tehát ha minket hallgat valaki, nagyon sokan hallgatnak, és felteszik a kérdést, hogy de miért kéne egy farmer nadrághoz víz, azt nyilván ott kell elkezdeni, hogy azt a gyapotot egyébként meg kell termelni, azt utána, és akkor onnantól kezdve, hogy gyapot, és én leveszem a polcról azt a farmer nadrágot, azzal ne is beszélj, vagy azzal ne is számoljunk, hogy azért sokunknál van a gardróba, ruhás szekrénybe olyan, hogy megvette ezt a farmert, és szerencsés esetben egyszer volt rajta, mert utána úgy érezte, hogy ez mégse jó. Annak az egy farmernek az elkészítéséhez 7500 liter vizet használnak fel. Itt most egyikünk sincs farmerbe.
Rajtam farmer nadrág van.
De nem azt akartam mondani, hogy viszont vagyunk pólóban, ti pólóban, hogy egy póló is 1500 liter vízbe kerül. Irgalmatlanul sok.
Igen. Nem 3000 forintba, nem. Vagy 5000, vagy 15000 forintba, hanem...
Igen, hogy nem, lehet, hogy nem pénzben kéne mérni, hanem vízfogyasztásban.
Na és látod, tehát például az egy csésze kávénak a víz igénye, baromi sok dologból tevődik össze, annak egy nagyon-nagyon jelentős része az, hogy én meg vagyok róla győződés, én nagyon hiszek egyébként egyrészről a véleménynyilvánító képességükben és a jövőt jobbító képességükben. De mondjuk az a fiatal, aki azt mondja, hogy most már radikális lépéseket követelek, én szerintem ennek a gondolatnak helye van, csak a radikális lépések követelése után ne üljünk be egyébként egy olyan kávéházláncba, ami amúgy Dél-Amerikából hajóval hozatja be a kávébabot, és gyakorlatilag egy csésze kávénak, amit ő megiszik, akkora az ökológiai lábnyoma, mint egy háztáiban otthon tartott öt disznós kis sertéstelepnek.
Pont egyébként nemrégiben olvastam egy kutatást, hogy előfordulhat, hogy akár 25-30 év múlva a kávé az olyan luxus cikk lesz, mivel ugye annyi nagyon sok vizet igényel a kávétermesztés, hogy nem biztos, hogy majd napi 4 kávét fogunk inni, vagy nem biztos, hogy minden reggel majd ott fogjuk a potyogós.
Igen, de durva, tudjátok, a víznek amúgy több tragédiája is van, tehát van a sok víz tragédiája, van a kevés víz tragédiája, meg van a szennyezett víznek a tragédiáját. El se tudjuk képzelni, hiába ránézel így a bolygóra, és ott van, hogy baromi sok a kék benne, tehát nem, több a kék. De hogyha azt elkezded nézni, hogy mennyi az édesvíz, mennyi az emberszám, mennyi a folyékony halmazállapotban lévő édesvíz, tehát nincs megfagyva, abból mennyi az, amihez hozzá tudunk férni, tehát nem nagyon mélyen van, vagy nem valahol még a légkörben, az a hidrológiai James Bondnak hívják, szokták mondani, ez a teljes vízkészletnek a 0,007, tehát 7000 százalék az, amihez hozzáférhetünk, és ezt a 7000 százalékot például mi stabilan, ért az egész világ, azt szennyezzük. Öntjük bele a kommunális hulladékot, dobjuk bele a PET palackot, vegyszerezzük, valami elképesztő. És van olyan ország, ahol csak a klímaszorongást erősítsük.
Azt akartam, hogy nem szorongok eléggé, folytassuk.
Nem, van olyan. Én azt gondolom, hogy Magyarország, hála Istennek, és legyen így az elkövetkező 200 évben, ami a víz ellátást illeti, az stabil, de szerintem az elkövetkező 50 évben lesznek olyan országok, ahol el kell dönteni, hogy abból a vízből ott az agráriumot szolgálják ki, az embereknek a víz igényét, az iparról nem is beszélek, hát tényleg van sajnos olyan ország, ahol az van, hogy 10 éven belül évi 1,5 millió gyermek halhat meg azért, mert szennyezett ivóvizet iszik, vagy mert nem iszik ivóvizet. Talán Szomália pont ez, amit így. Évi 1,5 millió.
Amikor ez a 2050-es dátum így kiderült, és elkezdték kongatni nagyon hangosan a vízharangokat, akkor nekem voltak ilyen éjszakáim, amiket nem aludtam át, mert azt számolgattam, hogy 2050-re hány évesek lesznek a gyerekeim, és mondjuk a lányom akkor pont annyi idős lesz, mint abban az időben én voltam, és elképzelni, hogy akkor az annyi idős lányom hogy fog élni, mint akkor én, és emiatt nekem voltak álmatlan éjszakáim anyaként.
Igen, ezt akartam mondani, hogy egyébként ez a szorongás, azt szerintem, vagy hát szeretném azt hinni, nyilván, amiről beszéltünk, hogy engem olyan közeg vesz föl, meg ez nekem személyes érdeklődésem is, tehát, hogy én a, nevezzük úgy a jobbik oldalt, meg az egészért tenni akaró, megtevő réteget látom, de hogy azért ez bennem is bennem volt sokszor, meg most biztos, hogy a következő hetekben megint bennem lesz. Szóval, hogy amikor valamit kidobsz otthon, vagy nem tudom, hogy amikor mégiscsak úgy veszel, nem tudom, szeletelt kenyeret, hogy a nejlon zacskóba, és akkor kidobod a kukába, akkor nem mondjátok, hogy nincs benne. Én tök vállalom, hogy nekem nagyon sokszor van az, hogy úristen, most akkor ezt kidobtam.
A világ, az egész világ, nem tudom mióta beszélgetünk, mert annyira repül az idő jó társaságban, de tehát most ki lehetne számolni, amióta elkezdtük, az egész világon ennyi idő alatt hány PET palackot gyártottak, amúgy a világon másodpercenként 200 ezer darab. Másodpercenként 200 ezer darab PET palackot gyártanak. Aminek egy jelentős része, tételezzük fel, és legyünk jóindulatúak és megengedőek, valahogy valamilyen formában majd vissza lesz gyűjtve, be lesz darálva, és abból készül új PET palack, de én nagyon csodálkoznék, hogyha a jelentős részéről ez kijelenthető lenne. Ezeknek a PET palackoknak egy része, az kikerül az erdőkbe, folyópartokra, aztán jön egy áradás, az bemossa a vízbe, utána leviszi, egészen a tengerig, az óceánokig. Egy India méretű szemétkontinens lebeg egyébként a világtenger, vagy a világóceán. Egy India méretű kontinens, ami csak szemét. És utána szépen lassan elkezd lebomlani, ez a mikroműanyag lejut belejut a vízbe, bejut mondjuk a halaknak vagy a halakba, és akkor utána szépen, azt szerintem nincs biológus, aki meg tudná mondani, vagy orvos, hogy mondjuk ez a mikroműanyag, hogyha bekerül a szervezetünkbe, azzal mi magunk mit tudunk csinálni. Viszont az egy érdekes kérdés, hogy valószínűleg az a másodpercenként 200 000 PET palack az azért készül el, mert amúgy a világ polgárainak a jelentős része még, számára még mindig az a legegyszerűbb, hogy bemegy egy boltba, és magától érthetődő, hogy PET palackban vesz le valamit. Hogyha elmúlna egyébként ez a késztetésünk, és azt mondanánk, hogy mi PET palackos üdítőt, ásványvizet, bármit nem fogyasztunk, akkor értelemszerűen a jelenleg valószínűleg irgalmatlanul nagy profitot termelő PET palack ipar az azt mondaná, hogy elegendő lenne másodpercenként csak 100 000. De mi lenne, hogyha másodpercenként csak 1000 PET palack kerülne legyártásra, mert egyszerűen nincs többre igény. Tehát én is azt gondolom, hogy a PET palack gyártóknak nem rájuk verve egyébként minden felelősséget, de mégiscsak nagy a jövőt érintően a felelősségük, hogyha már most kiemelünk egy dolgot, de a PET palack gyártók azt vegyük tudomásul, hogy nekünk gyártják a PET palackot.
Jó, de amikor az előbb megkérdeztem, hogy is nem lenne eszköz vajon, amivel ezt vissza tudnánk fogni, akkor arra gondoltam, hogy az én fejemben van egy ilyen nagyon idealizált kép, hogy valaki azt mondja, hogy figyeljetek, most már ezt nem csinálhatjátok, mert ez nem fenntartható, ez így nem oké. És onnantól fogva, hogy mondjuk megszűnik a kínálat olyan mértékű nagysága, onnantól kezdve majd a kereslet szépen alkalmazkodik hozzá, mert nem hiszem, hogy majd ütni fogják a bevásárló központoknak az ajtaját, hogy de igenis még több gyömbéritalt akarunk műanyagban venni.
Szerintem meg igen. Mert amikor azt a beszélgetést hallgatom végig egy közértbe, vagy egy boltba, hogy 5 forint a nejlon zacskó, és hogy mi az, hogy venni kell, és hogy nem adják, akkor én azt gondolom, hogy van az a réteg, aki oda megy és veri az ajtót, hogy mi az, hogy a, nem tudom én, tehát, hogy én ezt el tudom képzelni, de azt is el tudom képzelni, hogy úgy kell fel egy, nem tudom elképzelni azt a baj, hogy mától nem gyártok PET palackot, oldjátok meg, és akkor szóval, hogy...
Igen, lehet, hogy van az a réteg, ugyanúgy, ahogy elmondtad a beszélgetés elején, ezt a fotelban ülő réteget, ahogy te fogalmaztál, lehet, hogy ez az a réteg, de akkor azt megfogalmaztuk, hogy ők azok, akik edukálhatóak, nem?
Én bízom bennük egyébként, és bízom benne, hogy egy józanul gondolkodó többség az meg tudja a felelőtlen kisebbséget szólítani, és aztán utána ilyen jobb belátásra bírni. Abban igazad van, hogy ezt törvényi erővel lehetne, és az egy vitaképes gondolat, hogy hogy kellene. Amúgy szinte be is kereteztük a beszélgetést, mert innen indult, hogy milyen jó dolgot engedtünk el, és amúgy pusztán a kényelmi megfontolásainkból engedtük el. A nagyszüleinktől indultunk, meg a szüleinktől. Ezért, ahogy mindannyian emlékeztünk a idén gyümölcsös példára, meg a tejes zacskóból készült lábtörlőre, hát biztos, hogy ti is vittetek vissza üres üveget egyébként. Sokkal többet, mint mi. Hát annak idején a legnagyobb C-betűvel kezdődő kóla gyártó cégnek, én emlékszem, hogy sosem értettem, hogy törv véd felirat volt, azt hittem, hogy a törés ellen van védve, de üvegben lehetett vásárolni a kólát.
Hát igen, az egész gondolkodásmódot kellene változtatni, mert ha belegondolunk egy ilyen hasonló példába, hogy régen a falukban volt a szódás ember, aki hozta a szódát, és akkor mindenki kirakta a kapu elé az üres szódás üvegeket, és akkor csak ki lett cserélve, szóval, hogy azon...
Jelzem, hogy most a szódát műanyagba tudod megvenni.
Igen, igen. De hogyha ezen változtatunk, és azt mondjuk, hogy nem tudom, félünk, hogy kiesik nagyon sok embernek a munkája azért, mert nem tudom, megszűnik a PET palack, attól még lenne, csak át kellene gondolni, hogy ez a sok ember, hogy mire ültethető át, vagy mi más tudna csinálni.
Még mielőtt a PET palack lobby kikapcsolná ezt a podcastot, csak azért hoztam fel a PET palackot, mert az egy ilyen hétköznapi példa, amit mindannyian ismerünk, mindannyian igen. láttunk, mindannyian persze. vásároltunk már, legalább azért ennyire legyünk őszinték, tehát persze. biztos, hogy PET palackban bármelyik, vagy mindannyiunk vásárolt már üdítőt vagy vizet, és csak azért hoztam fel ezt a példát, mert ezzel a gyártási számmal és annak a felhasználhatóságával úgy szerintem lehetett érzékeltetni, hogy mennyire felelőtlenül is élünk, de amúgy sajnos elég sok példát lehetett volna még hozni, nem csak a PET palackot.
Én azt szeretném megkérdezni, hogy nagyon-nagyon sok sokkoló dologról beszéltél, és biztos vagyok benne, hogy a napi munkád során még sokkal-sokkal több ilyennel találkozol, hogy egyébként te hogy viseled ezt az egész rengeteg információt, ráadásul hamarosan 3 gyerekes édesapaként?
Hát nyilván én alapvetően próbálok pozitívan hozzáállni ezekhez a dolgokhoz. Én még hiszek benne, vagy én bízom egyébként az emberek belátó képességében, és tehát azért ebből a beszélgetésből több pillanatban is lejött az, hogy valamivel jobb a helyzet, mint mit. Tehát ti is elmondtátok, hogy éreztek a fogyasztásban tudatosságot. Persze szerintem ez még egy kisebbség, de én azt gondolom, hogy el lehet jutni odáig, hogy vagy legyen az a kitűzött cél, hogy minél nagyobb legyen egyébként azoknak a köre, akik mondjuk tudatosan vagy figyelmesen vásárolnak, a fenntarthatóságot így előtérbe helyezik. Gyorsan és zárójelet nyitva, én már azt várom, hogy ha 3 év múlva újra leülnénk beszélgetni, akkor lehet, hogy már nem is a fenntarthatóságot fogjuk használni. Én nagyon rettegek tőle, jobb szót még nem találtam ki, és sajnos senki sem talált ki, de én nagyon félek attól, hogy a fenntarthatóság nehogy annak a példájára, vagy oda jusson, mint ahogy emlékezzetek vissza, annak idején mindent próbáltak eladni azzal, hogy reform, utána próbáltak eladni mindent azzal, hogy bio, utána, hát amikor már rossz volt a terméked, és amikor láttam kiírva, hogy kézműves gumicukor, akkor úgy mondtam, hogy most csak attól, hogy kézműves, attól nem lehet aludni, és szerintem most a fenntarthatóság fogalmát égetjük pontosan így, tehát most minden fenntartható. Szerintem a sarlatánok között meg kell találni azt, hogy ki az, aki valóban a fenntarthatóságért tesz, legyen az ipari termelő, gyártó, vagy legyen magánszemély, egyén ért fogyasztó, és hogyha ők valahogy így egymásra találnak, és mondjuk bármilyen alapítvány vagy a téma iránt elkötelezett szervezet ezért tud tenni, akkor én most még bizakodó vagyok, és hogyha a gyerekeimre nézek, akkor azt mondom, hogy ha őket jól neveljük, akkor tehát én azért azt gondolom, hogy nekik még lesz jövőjük. Hogyha azt mondanád, hogy a dédunokám vagy az ükunokám hogy fog élni, ott lehet, hogy egy picit már szkeptikusabb lennék.
A műsornak a címe egyébként az, hogy hogyan neveljünk tudatos gyereket, és egyébként ez a Zöldföld tankönyv, ez digitális formában mindenki számára elérhető, az Oktatási Hivatal honlapjáról letölthető, és...
Vagy az alapítvány honlapjáról is.
Igen, igen, igen.
Kékbolygó, kbk.org.
És szerintem mindenki számára érdemes ezt letölteni és átnézni, és ugye beszéltünk, érintettük ezt a gyerek szempontból a szorongás témát is, de a tankönyvben minden dologra van megoldás és javaslat is, szóval, hogy enyhít a szorongás érzetén, úgyhogy amikor valaki nagyon-nagyon mélyen van ezzel kapcsolatban, akkor érdemes, meg úgy egyébként is érdemes átlapozni és elolvasgatni. Nem csak akinek ilyen korú gyereke van.
Sőt, és tényleg ez is egy kísérő gondolat, de téged kiegészítve, hogy vannak olyan iskolák, ahol vagy azért, mert a tanári kar nem tartja fontosnak, ugye a fenntarthatóság úgy kerül be a középiskolákba, hogy minden iskolában van egy úgynevezett szabadon választható órakeret. Tehát az van, hogy neki kötelezően ugye tanítani kell matematikát, történelmet, biológiát, kémiát, stb. És marad minden iskolában egy 20% szabadon választható órakeret. Lehet, hogy vannak olyan iskolák, akik, mit tudom én, a lovas keret tantervre fejlesztve, mert mondjuk olyanok az adottságai lovas órákat tesznek be. Na most minden iskolának ez a lehetősége megvan, hogy a szabadon választható óra terhére beteheti például a fenntarthatóságot, és akkor az óra rendben lesz, heti egyszer-kétszer találkoznak a diákok ezzel a tárgyal. Ha mondjuk nem ennyire elkötelezett, és ennyire a fenntarthatóság hoz jó viszonyt ápoló pedagógusi kar van, azt kérhetik a diákok is, mondjuk a biológia tanártól, de lehet, hogy az osztályfőnöktől osztályfőnöki órán, hogy ez a tankönyv, ez direkt úgy lett megírva, hogy ezt nem csak és kizárólag óra keretben, órarendbe illesztve lehet tanítani, hanem hogyha mondjuk van egy földrajztanár, aki ki akarja egészíteni a saját tananyagát, jól illusztrált, közérthető, de egyébként nagyon fontos információkkal, akkor ezt megteheti a földrajz órája keretében, a biológia órája keretében, lehet rendhagyó osztályfőnöki órákat tartani, hogyha az osztályfőnök, tanárnő, tanárúr azt mondja, hogy most beszélgessünk egyébként a fast fashionnek a problémájáról, vagy erről a dobdel kultúráról, akkor kis túlzással egy óravázlatot is kap hozzá, hogy ez hogy lehet lebilincselően, érdekfeszítően és a gyerekek számára is fogyaszthatóan megtartani. Tehát ezt a könyvet használhatja valaki önszorgalomból, használhatja azzal, hogy színesítse az iskolai óráját, vagy használhatja az óra rendbe illesztett tantárgyként is, akkor már az kifejezetten fenntarthatóság témának, vagy fenntarthatósági tantárgynak fogják hívni. És vidám az egész, tehát nem olyan borús, mint ahogy mondtam, kis mosolygós emberek szaladgálnak benne, és most tényleg viccet félretéve jó.
Segítünk a hallgatóknak, és majd a cikkbe, illetve az átcsoportban megosztjuk a linket is, hogy hol tudjátok direkt letölteni rögtön. Ákos, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy jöttél. És hogy mondom, hogy jót beszélgettünk, de jót beszélgettünk.
Hullámzott, rossz, nem? Rossz tehát volt benne szörnyeteges rész is, meg mosolygós is.
De azért köszönjük, hogy jöttél.
Örömmel jöttem. Jó volt veletek beszélgetni. Köszönöm a meghívást, meg a lehetőséget.
Mi pedig a hallgatókkal majd egy hét múlva találkozunk újra. Sziasztok!
Sziasztok! Sziasztok.
Hello!
Ha hozzászólnátok a témához, kérdeznétek, vagy csak úgy írnátok nekünk, megtehetitek az info@evamagazin.hu e-mail címen. De megtalálhatóak vagyunk Instagramon, Mesélj Anyukám néven, valamint érdemes csatlakozni a zárt Facebook csoportunkhoz is, amit Mesélj Anyukám néven találtok meg.
Ott ugyanis velünk, a műsorvezetőkkel, a vendégeinkkel, de akár egymással, a többi hallgatóval is beszélgethettek az adott adás témájáról, kérdezhettek, ajánlhattok témákat, elmondhatjátok a véleményeteket.
Ha tetszett a mai epizód, kérjük értékeljétek, vagy osszátok meg, meséljétek el másoknak is, hogy minden hétfőn új adással folytatódik a Mesélj Anyukám.
Sziasztok!
A műsor a Béton partnere.